Cseh Károly, vagyis a Fekete Glóbusz. Gobbi Fehér Gyulának volt egy klasszikus színpadra írt drámája egy adai kommunista tanítóról, Cseh Károlyról, aki a két háború között visszajön Oroszországból a szülővárosába agitálni. Később orosz származású felesége, Paulina is csatlakozik hozzá. Cseh Károlyt a börtönben vallatják és halálra kínozzák. Felesége öngyilkos lesz. A Szabadkai Népszínház magyar társulata erdélyi vendégrendezővel az élén színlevitte a szöveget. Schaffer Pál és Végen László, a TV drámai szerkesztőségének vezetői, miután látták az előadást, úgy döntöttek, hogy a tévében is be kell mutatni. Felkérték az írót, módosítsa a szöveget, mégpedig úgy, hogy a televízió számára is megfelelő legyen. Gyula ezt meg is tette. A tévédráma rendezésével Vicsek Károlyt bízták meg. A játék egy részét a szerző által leírt helyszíneken forgatta elektronikus kamerákkal, a dráma nagyobb részét viszont filmkamerával több helyszínen. Elég nagy vita kerekedett ebből. Az író neheztelt, mert a rendező átírta a helyszíneket. Mivel már azelőtt is sokszor dolgoztunk együtt, Karcsi engem választott vezető operatőrnek. Én akkor kapcsolódtam be az előkészületekbe, amikor már a technikai kérdésekről kellett dönteni. A film forgatására választott helyszíneken főleg a külső megvilágításra kellett gondolnom. Az elektronikus kamerákkal való forgatáshoz pedig több fényt, több helyt kellett biztosítanom. A felvételek legnagyobb részét Adán, Moholon, a Tisza parton és a Moholi komp átjárójánál készítettük. Fontos volt, hogy a helyszínek közel legyenek egymáshoz, így kiküszöböltük a sok fölösleges utazást. Emellett fontos volt az is, hogy a közelben megfelelő nagyságú szálloda is legyen, mert majd 50 tagú színész és forgatócsoportot kellett elhelyezni. Karcsi Soltis Lajost választotta főszereplőnek. Lajos abban az időben még 30 éves sem volt. Ő játssza Cseh Károlyt. Kopaszra borotváltatta a fejét, és azt ajánlotta, hogy megfürdik a Tiszában, amikor a hazaérkezési jelenetet forgatjuk. Karcsi nemigen akarta elfogadni ezt az ötletet, mert nagyon hideg volt, alig 8 fok. A forgatás kora tavasszal áprilisban kezdődött. Mindannyian féltünk, hogy Soltis megfázik, bereked, és emiatt félbe kell szakítani a munkát. Lajos azonban hajthatatlan volt. Felvettük a jelenetet. A parton meleg takarókkal és bemelegített autóval várt rá a sofőrünk, s amint kijött a vízből, rohant vele a fűtött hotelszobába. Ott meleg teával várták. Másnapra sajnos mégis egy kicsit bereked, de szerencsére nem lett beteg. Többször este vagy éjjel a forgatási nap előtt Karcsival átírták a szöveget. Csak reggel tudtuk meg, hogy melyik színész mit fog csinálni vagy mondani. Engem ez nem hátráltatott a munkámban, de egyes színészeket igen. Soltisnak a legjobb alakítása szerintem abban a jelenetben van, amikor a tanító az osztályban tanítványai előtt József Attila verset szaval és mondatja vissza diákokkal. Eközben rontanak be a királyi rendőrség emberei és hurcolják el, de ő csak mondja és mondatja a verset. A másik főszerepet, Paulinát, Cseh Károly feleségét, Karcsi kedvenc színésznője, Éva Rassz alakította. Éva Soltissal ellentétben nyugodt, megértő, profi, kiforrott színésznő volt. Több jelenetben látszott, hogy mennyire érzi a kamerát. Nyugodt mozdulataival és egyszerű arckifejezésével könnyedén, de mégis mélyen átérezve a szerepét, kiválót alakított. Legszebb jelenete filmbéli otthonában a levélolvasás volt. Levél áriának neveztük el a jelenetet. Épp amikor a fent említett jelenetet vettük föl, megjelent a helyszínen Gyula, Schaffer, Végel és a főgyártásvezető Ika Basics. El voltak ragadtatva Éva színészi alakításától és a forgatócsoport munkájától. Ennek a 2 perces levél jelenetnek az alapján ítélték meg a dráma minőségét. Azt ajánlották, hogy benevezik a Portorozsi TV-fesztiválra. A helybeli papot Fejes György alakította. Első jelenete az udvarában játszódott, amikor Cseh Károly egy oktató olvasógépet készít. Fejes szokásosan kemény, rideg és kíméletlen volt. Mindig tudni akarta, hogy a jelenetet, amelyet éppen forgatunk, a film melyik részébe vágjuk bele. Igazi profi. Volt egy erős jelenete az osztályban, amikor megveri az egyik diákot, mert szemtelenkedett. Régi módi nádpálcával suhingatott a diákok között. A tanfelszerelési kellékek között egy fekete földgömb is volt. Ez abban különbözött a ma létező ilyen taneszköztől, hogy teljesen fekete volt. Arra szolgált, hogy a diák emlékezetből krétával rajzolja rá a földrészeket, országokat. Eddig egyikünk se látott még ilyesmit. Hogy valóban volt-e ilyen azelőtt az osztályokban, nem tudom. Lehet, hogy ez csak egyetlen egy tanár találmánya volt, és úgy maradt ránk. Minden esetre annyira megtetszett Karcsinak, hogy a Cseh Károly cím helyett a Fekete Glóbusz címet adta a drámának. Sovény Károly játszotta a főkapitányt, Romhányi Ibi pedig Paulina szomszédasszonyát, aki Cseh Károly véres holmiát hozza haza a börtönből, és jelen van a házkutatásnál. Sok jó vizuális megoldást tervezett Karcsi. Igaz, hogy néhányat elővett a régebbi dokumentumfilmjeiből, de jól hatottak itt is a dráma egyes részeiben. A forgatókönyv szerint a filmbeli Paulinának, Eva Rassznak, a kútba kellett ugrania. Megépítettük az állványt, egy igazi udvari ásott kút második méterén, a kellékesek pedig szivacsot raktak bele. Az öngyilkossági jelenet felvételét az úgynevezett telefonsnittel oldottuk meg. Az amerikai filmekben már régóta használták ezt a megoldást. Lényege, hogy a telefont vágják be, vagyis helyezik az előtérbe, amikor valamilyen szobajelenetet forgatnak. Ezek után már tudjuk, érezzük, hogy csörögni fog. Tehát ezzel a snitten jelzik, hogy mi is fog a közeljövőben történni. Mivel ezt a megoldást legtöbbször a telefon megszólalása előtt használják, a filmes zsargonban telefonsnittnek nevezték el. Az öngyilkossági jelenetnél a telefonsnitt a kút bemutatását jelentette, amivel jövőbeni fontosságát ecseteltük. Az ilyesminek azért van drámai hatása, mert a néző akaratlanul izgulni kezd azon, mi fog történni. Mindent jól megcsináltunk, de a végén Karcsinak nem volt szíve rákényszeríteni Évát, hogy ugorjon bele a kútba. A film egy nagy szimbólummal fejeződik be. Az összetört olvasógépből hullanak ki a plakátok, röpiratok, az ablakon keresztül pedig szétszóródnak a zöld mezőn. A gyerekek, az új generáció, szedi össze azokat, ami azt szimbolizálja, hogy folytatják Cseh Károly munkáját. Az első 10 nap csak filmkamerával dolgoztunk. Strajnics Palit kértem meg, legyen az első asszisztensem. Ő már abban az időben operatőr volt, de mivel nálam tanulta a szakmát, és tudta, hogy még tanulhat tőlem, szívesen elvállalta a feladatot. Még egy embert alkalmaztunk, akinek az volt a dolga, hogy vigyázzon az exponált filmekre, és friss filmmel töltse fel a kazettákat. Oda vigye, oda szerelje, ahová azt a rendezővel megbeszéltük. Nagyon igyekeztem, hogy jó felvételeket, képeket készítsek. Teljesen új hozzáállást vezettem be a fénymérésssel kapcsolatban. Eddig mindig az operatőr mérte a fényt a színész arcán vagy a szereplő mozgás terén. A háttérre kevesebb figyelmet fordítottak. Én másképp dolgoztam. Ültem a kamera mögött, és onnan irányítottam Palit, hogy mérje a fényt. Először is, mivel tudtam, hogy a dráma egyes részei elektronikus kamerával készülnek, olyan kontrasztot, árnyalatokat választottam, amelyek megfelelnek ennek a technikának is, más szóval egyet a háromhoz. A világos részek a háttérben háromszor világosabbak voltak a sötéteknél. Lehetne ezt fordítva is mondani. A sötétebb részek háromszor voltak sötétebbek, mint a világosak. Szaknyelven a 2-es, a 2,8-es és a 4-es rekesznyílás között mozogtam. A kamerába belenézve pontosan tudtam, mi lesz a háttér. Hogy ne untassam a színészeket, Legtöbbször inkább Vinust kértem meg, hogy segítsen. Ő is ott volt a forgatáson. Vicseknek volt a rendező asszisztense. Tanítgatta a színészeket a szövegre, és vigyázott, hogy forgatás közben ne hibázzanak. Ő állt be helyettük a térbe, és sétált végig a szereplő mozgás terén. Így pontosan meg tudtam határozni a fényforrások elhelyezését. Szerencsére jó munkatársakat kaptam a világításhoz is. Megbíztak bennem, és szó nélkül követték az utasításaimat. Különben ez nem is volt különösebben nehéz a számukra, mert már ismerték a stílusomat, a természetes fényforrás követését. Két helyszínen történt meg, hogy le akartam mondani a forgatást. Az egyik a Tiszaparton, amikor Cseh Károly érkezését forgattuk. A statiszták, egyes színészek és a főszereplő jöttek át komppal a Tiszán. Mi kamerával a másik parton vártuk a komp érkezését. Pár lépést bele is gázoltunk a vízbe. A kamera állványa is a vízben állt. Hirtelen olyan erős szél kerekedett, hogy majd eldőlt a kamera. Ezen úgy próbáltunk változtatni, hogy lehorgonyoztuk. De ennél komolyabb gondom is volt. Nem lehetett pásztázni a kamerával. Olyan erősek voltak a széllökések, hogy forgatás közben mindig megugrott a kamera. A rendezőnek pedig az volt a kérése, hogy a vízben álló farönkről lassan emeljen föl a kamerát, és így pásztázzak végig a Tisza folyásán a kompig. Jó volt az elképzelés, de a szél miatt nem volt kivitelezhető. Végül, hogy felfogja a szelet, egy széles, hosszú vásznat feszítettünk a kamera mögé. Pár perc múlva széttépve repült a Tiszába. Aztán emberekből és vásznakból állítattam fel a sorfalat, hogy a kamerával pásztázni tudjak. A kamera lencséjét is figyelni kellett, hogy a szél sodorta apró vízcseppek el ne homályosítsák. Közben, míg a megoldásokat kerestük, a kompnak ott kellett állnia a Tisza közepén a további utasításokra várva. Mondanom sem kell, mennyire fáztak a szereplők a víz közepén a nagy szélben. A másik nehéz forgatás a téglagyárban volt. Az égető kemencék fölött a csukott padlás térben kellett forgatnunk. Sötét volt és pakoli meleg. A padlás padlózatában méterenként kerek szellőztetők voltak. Azokon keresztül távozott a láng és a széndioxid egy része. Pár percnél tovább nem lehetett elviselni. Az ott dolgozó kubikusok, egyben a statiszták is, kibírták, mert már megszokták. Mi is megpróbáltunk tovább bennmaradni, de nem ment. Végül gázállarcokat rendeltünk a gyártásvezetőtől. Míg a gázállarcokra vártunk, a munkások a lángokon krumplit, szalonnát és húst sütöttek. Karcsinak olyan ötlete támadt, hogy lefilmezzük ezt is. Végre megjöttek a gázállarcok. A többieknek az állarc valamennyire segített, de nekem nem. Mivel szemüveget viselek, azzal mindent homályosan láttam. Végül úgy oldottam meg ezt a problémát, hogy két snit között az arcomhoz szorítottam a maszkot, amikor pedig a kamera működött, nem lélegeztem. Így 50 másodpercnél hosszabb jelenetet nem rögzíthettünk, mert csak annyit bírt ki a tüdőm. Vinussal az adai szállodában sokat beszélgettünk a munkánkról. Ilyen nagy projektumoknál az emberben mindig felvetődik a kérdés, mit tud tenni azért, hogy a készülő film minél jobb legyen? Tud-e művészi töbletet adni a munkája mellé? Ilyenkor nekem mindig Ilke jutott az eszembe. Ő mondta, ha majd egyszer eléred a kilincset és kinyitod a művészet ajtaját, akkor te is beavatott leszel. Forgatás közben többször is eszembe jutott ez a bizonyos kilincs. Abban az időben nem tudtam, mennyit kell még nőnöm, hogy elérjem. Gyötört ez a gondolat. Befejeztem az egyetemet, több drámát készítettem már, sokan szerettek velem dolgozni, becsületesen és öntudatosan végeztem a munkám, nagyon igyekeztem, de nem elégedtem meg mindezzel. Én az ajtó mögötti szobába szerettem volna bejutni. Az egész dologról olyan elképzelésem volt, hogy egyszer előttem is kinyílik az a bizonyos ajtó, és akkor én is művész leszek. Persze tisztában voltam azzal, hogy ez naív elképzelés, de más nem jutott eszembe. Csak évekkel később, amikor már rég a szoba közepén jártam, láttam meg a nyitott ajtót magam mögött, de erről majd később. Körülbelül 10 forgatási nap után megérkeztek a nagy közvetítő kocsika az elektronikus kamerákkal. 2 hatalmas, 30 tonnás csukott teherautó. Ezekben a nagy kocsikban helyezték el az elektronikus kamerákat irányító berendezéseket. Egy kis teherautón hozták az áramfejlesztőt, 2 5 tonnás teherautó a reflektorokat és a villanyvezetékeket. Ezt a sok felszerelést és irányító berendezést több mint 30 ember kezelte. Mi filmesek ilyenkor oszmájúan azt szoktuk mondani, hogy na, megérkezett a cirkusz. Meg is volt közöttünk az ellentét. Ők mindig azt állították, hogy az igazi televízió az elektronika. És mi filmesek kihalófélben vagyunk. Ezért mi csak nevettünk, mert tudtuk, hogy nélkülünk, filmesek nélkül nem lenne igazán műsorra a televízióban. Hogy a végén kinek lett igaza, azt ma már tisztán lehet látni. Rám komoly feladat várt. Meg kellett győznöm a kameramanokat, hogy engedjék át nekem az egyik kamerát. A fővilágosítóval is beszélnem kellett, ki kellett harcolnom, hogy úgy állítsa be a fényt, ahogy eddig én szoktam. Vele könnyebb lesz, gondoltam, de a kameramanokkal. Nagy vonalakban ismertetem, mi is tulajdonképpen a különbség az operatőr és a kameraman között. Az operatőr a rendező legközelebbi munkatársa. Együtt készítik el a technikai forgatókönyvet, hangolják össze a díszleteket, a kosztümeket és a sminket. Az operatőr legfontosabb feladata a világítás. A fényforrások beállításával ő adja meg a dráma hangulatát és érzékelhető erejét. Egyedül törekszik az optimális képkivágás és képkompozíció beállítására. A kameramannok nem avatkoznak be a díszletbe, kosztümbe és sminkbe. A megvilágítás számukra egy különálló szakember, a fénymester készíti el. Beleszólásuk nincs. A rendező rendszerint egyszerre 3-4 kamerával dolgozik. Ő az, aki eldönti, melyik kamerát hova kell állítani, és azt is, hogy melyik kamera milyen képkivágást készít. A kameramannoknak csak a képkompozícióra és az élességre kell ügyelniük. Mivel a rendező a monitoron rögtön látja, hogy melyik kamera milyen képet vesz fel, kérheti azoknak a korrigálását, hiszen a kameramannok a fülhallgatón keresztül rögtön hallhatják az utasítását. A rendező és a képkeverő a 3-4 kamera közül azt a képkivágást választja ki, amely épp a legmegfelelőbb. A közvetítő kocsival 4 kameraman jött. Mindannyiukat ismertem. Horváth Mihályt 73-ban én protezsáltam be a tévébe. Vele egy időben kezdett el dolgozni Milan Cvejics is. A másik 2 közül a Temerini Bózsó Zolit ismertem jól. Felesége Magda, Vinus leánykori legjobb barátnője volt. Csupán Szlávko Jelicset ismertem kevésbé. Az volt a taktikám, hogy vacsora után meghívtam őket egy italra a tiszamenti vadászcsárdába. Ott majd elmesélem nekik, hogy eddig mit forgattunk, és milyen munka áll még előttünk. Reméltem, hogy így egy kicsit megpuhítom őket, és ránk bízzák az egyik elektronikus kamerát. Sok mindenről beszélgettünk. Lassan mégis a lényegre tértünk. Cseh Károlyról kezdtem beszélni. Milán mindjárt közbevágott. Nekünk is nagy tapasztalatunk van a tévédrámak forgatásában, nem csak neked. Mi mindannyian, akik itt vagyunk, a többi kameramanra gondolt, neves belgrádi rendezőkkel dolgoztunk. Az összes drámánál, amit az Újvidéki Televízió eddig készített, ott voltunk, magyarázta. Én ezt nem vitatom, de a fény és a képkompozíció folyamatossága miatt szeretném, ha átengednétek nekem az egyik kamerát, válaszoltam. Nehezen álltak kötélnek. Mindannyiukat elkapta az alkotói vágy. A végén az volt a kérdés, hogy közülük kiengedi át a munkaeszközét. Végül Bózsó Zoli szólalt meg. Hajlandó volt átadni a 4-es kamerát. Ennyit engedtek, többet nem. Meg kellett elégednem ezzel is. Másnap a levél jelenetet forgattuk Paulina szobájában. Korábban érkeztem. A fény beállítását akartam ellenőrizni. A fényhatások révén sötét, félhomályos, úgynevezett nehéz hangulatot alakítottunk ki. Később, amikor megjöttek a kameraman kollégák, kifogásolták a világítást. Semmit sem fogunk látni, így nehéz lesz dolgozni. Mi az erős fényt szoktuk meg, morogtak. Szerencsémre Vicsek mellém állt. Rájuk szólt, hogy ez nem sportközvetítés, hanem egy nehéz hangulatú dráma. Mind a négy kamerát szemmagasságban állították fel. Ez nem tetszett nekem, mert tudtam, hogy Éva levélolvasás közben leül az ágya szélére. Megkértem a kameraszerelő mestereket, hogy engedjék le a kamerát sámli magasságra. Megint jött az ellenkezés. Azt nem lehet, ilyet ők még nem láttak. Miután megmagyaráztam, miért kell ilyen alacsonyra beállítani a kamerát, és még a megoldást is felvázoltam, végrehajtották az utasítást. Ekkor vettük fel azt a jelenetet, amely után a főnökség úgy döntött, hogy fesztiválra küldi a drámát. A kameraman kollégák szótlanul nézték a visszajátszott részletet. Még mindig volt annyi gőg bennük, hogy nem akarták elismerni, jó munkát végeztünk. De lassan a kameramanok is megszokták a jelenlétemet. A végén jól együttműködtünk. A drámához Király Ernő szerezte a zenét. A filmet Vinus állította össze, a finomvágást pedig Vékás Éva fejezte be. A dráma a portorozsi jugoszláv televíziós fesztiválon első díjas lett. Vicsek aranyérmet kapott.